kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánló íveken ajánlhatnak. A jelentős aranytartalék erősíti az ország stabilitását, a gazdaság a pénzügyi rendszer megítélését, írt a szakmai cikkében Veres István, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, felhívva a figyelmet arra is, hogy az MNB a régió és a világ egészében megjelenő keresletnövekedést megelőzve többszörözte meg aranytartalékát. Veres István közölte, a rendszerváltás után Magyarország aranytartaléka több lépcsőben 46 tonnáról 3,1 tonnára csökkent. Ezt a tendenciát megtörve, a Magyar Nemzeti Bank hosszú távú nemzet és gazdaság stratégiai szempontok alapján 2018-ban döntött az aranytartalék jelentős növeléséről, megtízszerezve az állományát. 2021-ben további 63 tonna aranyat vásárolt, amellyel az aranytartalék 94,5 tonnára nőtt. Az igazgató rámutatott, a Magyar Nemzeti Bank az aranytartalék bővítésével évekkel előzte meg nem csak a nemzetközi trendet, de a régiós, a lengyel és a cseh jegybankot is. Új honlapon, a kap.gov.hu oldalon érhetők el a 2023 és 27 közötti időszakra vonatkozó Magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervvel összefüggő információk, közölte az Agrárminisztérium. A weboldalon a jogcímrendeletek, pályázati felhívások, a tudástár, a segédletek, a vonatkozó uniós és hazai jogszabályok is elérhetőek, de az aktualitások és a hírek is megjelennek a honlapon. Az érdeklődők itt tudnak észrevételeket tenni az egyes pályázati felhívásokra a társadalmi egyeztetés keretében, de ugyanitt találhatók információk a Monitoring Bizottság, a KAP hálózat vonatkozásában, továbbá közvetlen elérhetőséget biztosít a Leader honlaphoz is. A vidékfejlesztési programmal kapcsolatos információk, amely program zárási szakaszába lépett, és amelyek keretében további felhívások már nem jelennek meg, továbbra is a www.pályazat.gov.hu oldalon érhetők el, közölte az Agrárminisztérium. A debreceni autógyárát érintő társasági szerződést kötött a BMW a Lufthansa légitársasággal. Ennek értelmében nagyobb befogadó képességű repülőket közlekedtetnek Debrecen és München között hétfői és pénteki napokon. Az útvonalon ezeken a napokon a légitársaság legnagyobb, rövid és középtávú vonalakon szolgálatot teljesítő repülőgépe, a 215 üléses Airbus A321 Neo fog közlekedni, jelentette be Johannes Walter, a Lufthansa csoport alelnöke. Az új járattal másfél óra alatt lehet megtenni a Debrecen-München utat. Budapesten keresztül ez az idő 3-3,5 óra lenne, mondta, hozzátéve, a Lufthansa célja az emberek, a kultúrák, a gazdaság ösztönzése fenntartható módon. Nem jelölt allergén, földi mogyoró jelenléte miatt a Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. Visszahívta és a forgalomból is kivonta a Spár Vegi Spenót Kesudió Tortellinit, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra kérik a vásárlókat, hogy a 250 g-os kiszerelésű, 2024. május 27-i minőségmegőrzési idejű terméket ne fogyasszák el. Az érintett termékek a Spár üzletbe visszavihetők, a termékek árát visszatérítik. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhős lesz az ég, de pár órára szinte mindenhol kisüt a nap. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon erős, néhol viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Az északnyugati tájakon lesz a hűvösebb idő.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Évezredek asztalánál gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában a fűszerekről és az ízekről fogunk beszélgetni. Kezdjük talán ott, hogy hogyan is érzünk ízeket. Mert ez a kérdés olyan egyszerűnek tűnik, de sokan nem is gondolkodunk el rajta, hogy hogyan is alakul ki az ember szervezetében az a szerv, ami felelős az ízek érzetéért. Szabó Jánosné, életvezetési tanácsadót hallják.
A nyelvünkkel érezzük az ízeket, ezt ugye mindenki tudja, hogy kis ízlelő bimbócskák vannak a nyelvünk különböző területein, különböző mennyiségben vagy sűrűségben. Minden esetben nyálban oldott ízanyagokat érzünk, tehát szárazon nem tudjuk érezni, hanem vízben, illetve nyálban kell, hogy eloldjuk a szánkba érkezett táplálékokat vagy bármilyen falatot. Itt az történik, hogy a sejtekben ideg ingerületek keletkeznek. Ez az ingerület a hipotalamuszba érkezik, ez kapcsolatban van a nyál elválasztási reflexzel, ennél fogva az étvágyal, illetve az éhségközpontunkkal. Az idegi jeleket végül az ízlelő központ fogja értékelni, az ízek fogják jelezni számunkra, hogy mi az ehető és mi nem. Hát nagy biztonsággal azért meg tudjuk szánkba véve ítélni az ételeinket, tehát az ízek jelzik ezt nekünk, hogy mi lesz az, ami számunkra elfogadható és ehető, mi nem. Például a sokkal kisebb mennyiségű keserűre már igen érzékenyek vagyunk. Tehát a nagyon keserű ételeket ezért is nem szeretjük többek közt, de másrészt azért nem, mert a mérgek általában kesernyés ízt, vagy mérgező növényeink, vagy ételeink, vagy romlott ételeink egy kesernyés, kellemetlen ízt adnak, és ezért nem is kívánjuk. Tehát az agyunknak ezt a jelzést küldi az ízérzékelés, hogy ezt nem kell, hogy elfogadjuk, vagy nem kell, hogy a gyomrunkig juttassuk. Az édes ízeket persze, hát ezt sokkal szívesebben elfogadjuk, ezt tudjuk. A nyelvünkön lévő ízlelő bimbókkal a négyféle alapízt tudjuk megkülönböztetni, illetve most már szó van egy ötödik ízről, az umamiról, de szerintem ezt majd egy másik műsorban más kapcsán tárgyaljuk ki. Beszéljünk mi arról, amit mi ugye az iskolában is megtanultunk, és talán még nem felejtettük el. Tehát az édeset, a sósat, a keserűt és a savanyút érzékeljük a nyelvünkön oldott állapotban. Ezek kombinációja pedig számtalan ízárnyalatot biztosíthat étkezésünk, táplálkozásunk során. A nyelvünk hegyén érezzük az édeset, erre még biztos emlékszik mindenki. Az oldalsó részen a savanyút. A középső részén nem nagyon vannak ízlelő bimbók, tehát itt nem érzünk. Sós ízt az több helyen is, tehát több felé vannak ilyen ízlelő bimbóink a nyelv területén, ami a sósat érzékeli. És akkor a szájpadunk hátsó területén van a kesernyésre érzékeny ízlelő bimbóknak a helye, tehát így oszlik el a nyelvünkön az ízérzet. Különböző életkorokban alakul ki, illetve változik az ízlésünk, egészen kisgyermekkorunktól, tehát amikor a csecsemő még az anyamében van, már ekkor megszokja az ízeket. Családunkon azt tapasztalom, hogy a gyerekeim inkább azokat az ízeket, azokat az ételeket kedvelik, amiket én. Tehát mondhatom azt, hogy egy 90%-ban, és ez nagyon sok helyen megfigyelhető. Persze az élet folyamán nagyon sok más ízt is megszokhatunk, de az anyamében lévő létünk nagyon-nagyon nagy hatással van az ízlelésünk kialakulására. Ezért nagyon fontos, hogy mit teszik a kismama, mert a gyermekének az ízlését már ilyenkor elkezdi formálni. Ugye amikor megszületünk, akkor az anyateljes táplálás az, ami ideális, és az anyatejnek is, ha valaki megkóstolt, egy ilyen eléggé édeskésnek mondható íze van. Én ugye azért megkóstoltam annak idején, hogy milyen is, tehát nem olyan, mint a tehén tej, és akkor ezért kell nagyon odafigyelni a baba hozzátáplálására szintén, hogy milyen ízeket adunk. A legelső ételeik lehetnek ugye a burgonya, sárgarépa, alma, amiknek nincs túlzottan fanyar, vagy túlzottan árnyalt íze, és akkor ezeket szépen lehet majd a babának kiegészítgetni. szeretné különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel, és így fogja megszokni az ízeket. Hát az is nagyon érdekes dolog, hogy mindig olyan ízt kívánunk, amire éppen szüksége van a szervezetünknek. Tehát amikor valaki nagyon sósat kíván, ugyan oda kell figyelni a sóbevitelre, de ilyenkor nem szabad megtagadni magától a sót, mert nagyon valószínű, hogy azokra az ásványi anyagokra van ilyenkor szükségünk, amit a só tartalmaz, illetve nem minden só tartalmazza, majd mindjárt még a sóra is kitérünk, hanem csak bizonyos sófajták, vagy például amikor kesernyis ételt is szívesen elfogyaszt az ember, vagy olyanra vágyik, akkor biztos, hogy a emésztésével kellene egy kicsit foglalkoznia, mert ugye az emésztőnedvek azok kesernyések, tehát az kellene figyelni olyankor, hogy mire is van szüksége a szervezetnek. Hát az édes íz az mostanában nagyon kedvelt, nem igaz tudom, mi az oka, már úgy próbáltam utána olvasgatni. Kicsit azt gondolom, hogy talán a szeretet hiányt is, vagy sok mindennek a hiányát is próbáljuk az édessel pótolni, ami nagyon helytelen, mert ugye megmutatkozik az esetleges vércukor eredményünkön, vagy elveheti az étvágyunkat, vagy rossz irányba tolja, vagy elhízáshoz vezethet a túl sok édesség, úgyhogy ezekre is érdemes az étkezésünk során, az ízeknél, az ízlelésnél odafigyelni. Tehát különböző életkorokban alakul az ízlésünk, kisgyermekként még leginkább az édeshez ragaszkodunk, mint ahogy mondtam, később pedig inkább a savanyú dolgok fognak majd előtérbe kerülni, és majd csak inkább felnőtt kor az, amikor azt lehet mondani, hogy a kesernyéset is kedveljük. Az ízeknek az ereje is nagyon fontos, nem mindegy, hogy milyen az intenzitása. Lehet valami erősen savanyú vagy keserű, vagy inkább csak gyengébben, lehet ugye ennek az árnyaltabb változata, de mindenképpen arra törekedjünk, hogy ez gasztronómiai élmény legyen, tehát próbáljuk az ízeket úgy alakítani, hogy élményszámba menjen az étkezés, ma már erre rengeteg lehetőségünk van, tehát minden íz, minden élelmiszer szinte, minden élelmiszer elérhető valamilyen szinten az emberek számára, úgyhogy van miből gazdálkodnunk. Szorosan összefügg az ízek érzete az étel illatával. Amikor az ízt és az illatot együtt érezzük, akkor ezt már zamatnak nevezzük, illetve ehhez még ha a látvány is hozzájárul, akkor tényleg egy gasztronómiai csodában van részünk, és azt hiszem, hogy így a teljes a kép, amikor belépünk valahova, és akkor ott mondjuk megyünk vendégségbe, készül az étel, megcsapja az a kellemes illata az orrunkat, amit mondjuk különösen szeretünk, mert az a háziasszonyok azért rafináltak, és olyan étellel szokták várni a vendégeket, amikről tudják, hogy szeretik. Esetleg, ha még meg is kóstolhatjuk hamar, meg meglátjuk előtte, meglátjuk, hogy ez hogy is néz ki, hát akkor azt hiszem, hogy kevés ember az, aki kibírná, hogy ebből a számára kellemes ételből ne fogyasszon. Összefüggenek még az ízek a hőmérséklettel, az étel állagával, és még a színével is, tehát a szín azért ugye nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan kívánjuk meg az ételt. A színeknek nagyon nagy jelentősége van az ételek elfogadásában. Az ízekre adott reakcióink függenek még attól is, hogy milyen tápanyagokra van szükségünk. Tehát itt, amit mondtam a sóról, erre kell nagyon ügyelni, hogy megfelelő ásványi só mondjuk jusson a szervezetünkbe. Hát a sókról most elég sok vitás cikket olvasok, a konyhasót nem igazán tartják, a most kapható konyhasót szerencsésnek, nem vagyok kémikus, nem tudom ezt megítélni, de azért azt tudom javasolni, hogy aki teheti, vagy aki hozzájut Himalája sóhoz, vagy más ilyen hasonló tengeri sóhoz, az inkább ezt fogyasszon.
Miért? Hasonlítsuk össze, legyen olyan kedves a két sót. Miért kevésbé jó, vagy nem jó az asztali só és a konyhasó, és mi a pozitívuma, miért jobb a Himalája só?
Ugye tudjuk, hogy só és víz nélkül szinte nem élhetünk, vagy legalábbis nagyon rövid ideig, tehát só mindenképpen kell az ember szervezetébe ahhoz, hogy működjön, de a só azért kell, hogy különböző ásványanyagokat bevigyünk vele. Na most a boltban kapható konyhasóban nagyon kevés az ásványanyag. Nátriumklorid tudjuk ez a vegyele, jódozni szokták, a jódra azért ugye szükségünk van. Emellett nem nagyon van benne más a nem kívánatos csomósodás gátló mellett, és én azt hiszem, hogy a sót is a szemünkkel vesszük, ha ki van téve ötféle só a boltba, biztos, hogy a legeslegfehérebbet fogja a legtöbb ember választani, holott érdemes lenne elgondolkozni rajta, hogy hosszú távon mennyivel érdemesebb megvenni ezt a őstengeri sót, ami nem csak ezt a 2-3 féle ásványanyagot, hanem 84 ásványanyagot tartalmaz összesen. Tehát ugyanez a 84 ásványanyag, megnyomelem, alkotója az emberi testnek, a szervezetnek. Nyilvánvaló, hogy ha nem pótoljuk, akkor hiányállapotok fognak mutatkozni egy idő után, tehát érdemes az ételeinket ezzel sózni, illetve ha kevesebb sót akarunk használni, akkor érdemes fűszerkeverékeket készíteni. Tehát az étkezés az egyik leggyakoribb örömforrása az emberiségnek. Ezzel magyarázható, hogy az emberek bánatukban, sokszor rossz paszban, menekülésként, megoldáskeresésként az étkezésbe menekülnek, olykor falási rohamokban törhetnek ki, de ez fordítva is igaz, amikor önmarcangoló életformát választanak és elutasítják maguktól az ételt. Hát ezekre azért oda kell figyelni, vagy hogyha a környezetünkben vannak ilyen emberek, mert az étkezés az sokkal többet jelent és sokkal fontosabb annál, mint amit mi esetleg hétköznapi emberek gondolhatunk.
Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk néhány szót és gondolatot a fűszerekről is, hiszen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a fűszerek az étkezés sava, borsai, ezek teszik még ízletesebbé, még finomabbá az általunk elkészített ételeket. És a beszélgetésre készülve olyan találóan megfogalmazta azt, hogy nagyon sok ember tud valóban főzni, de az már nem mindegy, hogy hogyan főzünk, hogyan és miként párosítunk egymással alapanyagokat, és milyen fűszereket használunk. Talán ez adhatja meg minden egyes embernek a sajátos főzési technikáját.
Azt tapasztalom, hogy eléggé kevés. Az átlag háziasszony eléggé kevés fűszert ismer, illetve megtanulta, hogy hogy kell alkalmazni, vagy milyen ételekhez illik, felvette ezt a szokást, és nem gondol bele, hogy ezeknek bizony gyógyhatása is van, tehát elmondhatjuk nyugodtan, hogy a fűszereink egyben gyógynövények is, hiszen ugyanolyan részekre bonthatók, mint maguk a gyógynövények. Hogy mit is nevezünk fűszernek? Fűszereknek nevezzük a növények erős ízhatású aromás részeit. A fűszereket az ételeink ízének és illatának megőrzésére, illetve mindemellett még ennek kiegészítésére használjuk elsősorban. Más szerepe is van éppen a fűszereknek, de most erről beszéljünk. Más felhasználási területei is vannak a fűszereknek, például csak érdekességképpen mondom, hogy parfümök készítéséhez is használnak fűszereket, használja a gyógyszeripar is, de évezredekkel ezelőtt vallási, vagy évszázadokkal ezelőtt vallási rituálékon is szerepeltek a fűszereink. Hát mondhatom, hogy kezdettől fogva az emberiséggel ott vannak a fűszerek. A történelmem során is, az ókorban, a középkorban a legértékesebb árucikknek számított. Volt olyan időszak, amikor még az aranynál is jóval drágább pénzt kértek el érte, sőt már a Biblia is említi a fűszerkereskedőket, akiket ugye a bibliai József testvérei eladtak ezeknek a kereskedőknek, akik ugye járták a országot, világot. Aztán a történelem során még kettő embert szeretnék kiemelni. Ez egyik a portugál hajós Vasco da Gama, akinek a fűszerkereskedelem motiválta az útját, illetve Kolumbusz is fontos hírként adta tudtunkra, hogy a általa felfedezett új területen rengeteg értékes fűszer van, és hát ebbe ő biztos, hogy nagy kereskedelmi lehetőségeket látott. Ma, ha bemegyünk a boltba, a legkisebb élelmiszerboltba is 10-20 vagy nem tudom hányféle fűszer lehet, nagy áruházakban meg talán nem is nagyon tudok olyan fűszert mondani, amit ne lehetne megvásárolni. Próbáljunk megismerkedni velük, és akkor jó kihasználni egészségünk érdekébe.
A táplálkozásban milyen jellemzői vannak a fűszereknek?
Igen, nagy szüksége van a táplálkozásunknak a fűszerek használatára, mivel a fűszereink ízükkel, színükkel élvezetesebbé teszik az alapanyagokat, segítik, hogy a szervezet az elfogyasztott étel tápanyagait megfelelően hasznosítsa. Tehát az emberi táplálkozásban alapvetően használt tápanyagaink, a liszt, a hús, a tojás, a főzelék, félék önmagukban nem jelentős ízűek, illetve nem kifejezetten ízletes ételek, még akkor sem, ha többfélét összekeverünk. Egyrészt ezért van szükség a fűszereinkre, hogy kidomborítsuk az alaptápanyagoknak az ízét, illetve ezzel, mint egy befejezésképpen, vagy mintha ez lenne a korona az étkezés, a fűszereinkkel adjuk meg neki a végső zamatát. Én azt gondolom, hogy ha kellemesen fűszerezzük az ételeinket, talán még kevesebbet is fogunk fogyasztani. Tehát volt is egy időben egy ilyen divatfogyókúra, hogy fűszerekkel csinálták az egészet, és sokkal kevesebbet ettek, tehát csökkenhet az étvágy. Az emésztéshez szükséges nyálkaképződést a fűszereink biztosítani fogják, különösen, hogyha jól összeválogatjuk. A fűszerezés az ízesítő, zamatosító és színesítő lehet a finom arómájával, hatnak az ízlelésünkre, a szaglásunkra, és nem utolsó sorban az étel látványát is befolyásolni tudjuk, például a paprikával, hát ugye tudjuk, hogy a magyaros ételek a piros szín nélkül elképzelhetetlenek. Egyébként nem tudom, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a pirosas szín, ez a második József korából származó, tehát akkor kezdtek ilyen nagyon pirosas ételeket, piros színű ételeket, piros hatásúakat, mert ugye a piros az egy kicsit az ugye a mars színe, az ellenállás színe is, és amikor dacolni akartak az osztrák uralommal, akkor egyre inkább mindenütt ilyen piros jellegű ételeket, piros színű ételeket készítettek a magyar lázadók, és akkor így maradtunk ilyen paprikás pirosas nemzet mi. Ez is egy nagyon érdekes dolog a gasztronómiában, sokan nem tudják, hogy így lettünk ilyen nagyon piros jellegű és paprikás jellegű nemzet, ami ugye ránk jellemző a tüzességünkre. Tehát igyekezzünk minden ételünket a megfelelő fűszerekkel minél változatosabbá tenni, és minél egészségesebbé tenni. Tudni kell, hogy a fűszereknek ugyanolyan hatóanyagai vannak, tehát ugyanúgy lehet őket vizsgálni, mint bármilyen gyógynövényünket. Itt van például a kakukkfű, ami ugye gyógynövényként is szerepel, de ugyanúgy fűszereink között is szerepel. Én magam nagyon szeretek minden fűszert olajban feloldani, vagy zsiradékban feloldani, tehát én nem nagyon szoktam szárazon.
Az miért jó?
Beleszórni. Azért kell zsiradékban, mert ugye az íz, szín anyagok, meg a vitaminok is a zsiradékban fognak feloldódni. Azért mondok zsiradékot, mert ugye ez egy összefoglaló név, tehát mindenki eldönti, hogy itt olívaolajat használ, vagy szőlőmagolajat, vagy libazsírt, vagy sertészsírt, mert ez mindenkinek a egyéni döntése. Én, amit nagymamámtól tanultam, hogy amilyen száraz fűszert csak a kezembe veszek, én mindig a bal tenyerembe teszem, és a jobb tenyeremmel megdörzsölöm. Sokáig nem gondolkoztam el rajta, hogy miért így csinálja, ő mindig így csinálta, talán egy kicsit a saját energiáját is ezzel a dörzsöléssel beleteszi, én úgy gondolom, megtöri a fűszereket, tehát ugye egy száraz fűszer nem biztos, hogy olyan illatos, mint amikor egy kicsit újra összetörjük, mert ezeket az illatanyagokat nyilván fel kell szabadítani, ő mindig így tett egy kömény magot is, egy egész köményt is, bármit mindig így tett az ételbe, anyukám istól is így láttam, hogy beletette a bal tenyerébe, a jobb tenyerével megdörzsölte, és akkor itt szép éppen beleszórta az ételbe, úgyhogy én ezt annyira megszoktam, hogy rutinszerűen csináltam, és egyszer valaki megkérdezte, hogy miért csinálom így, és akkor kezdtem el rajta gondolkozni, hogy akkor hogy is van ez, és így jöttem rá, hogy ezt az öregek ugye tudták, tehát nekik nem kellett ezt tanítani, hogy dörzsölt szét meg ez az, hanem ahogy a szüleiktől látták, ez ugye terjedt hagyományként, úgyhogy én is a mai napig is így csinálom, és sokan elcsodálkoznak rajta. Úgyhogy vannak ilyen érdekes apró kis trükkök, amivel a fűszereinkkel elvarázsolhatjuk az ételeinket. A hatóanyagai közül egy néhányat felemlítenék, az alkaloidok, amik a központi idegrendszerre is hathatnak ezek a vegyületek. Ásványi anyagok vannak benne, ami ugye fontos építőanyag, akár csont, akár más szövetekben. Cserzőanyagok, amik erjedést, rothadást gátló hatás vannak. Keserű anyagok is lehetnek a fűszerekben, amik fokozzák a nyál- és gyomornerv termelésünket. Növényi festékanyagok, ugye amit említettem, hogy a paprikában például, vagy egy zöld petrezselymet, ha meleg zsiradékba teszünk, akkor az szépen ki fog oldódni, vagy egy kurkuma, egy sáfrány, ami színezhet is. Az illóolajok az ételeknek illatot és ízt kölcsönöznek, elősegíthetik az emésztésünket, gyulladás csökkentő kis baktericid hatásuk van, ami nagyon fontos. Ezt használják ki az illatszerek gyártásánál is. Vannak benne glikozidok, amik az ásványi anyagok felszívódását segítik elő többek közt, de a szívműködésben is szabályzók lehetnek. Fokozzák a bélműködésünket, és étvágyat is csinálnak többek között, tehát ilyen a mustár, a retek, a hagyma, a torma, tudjuk, hogy ezek. És ugye érdekes, hogy a retek, a hagyma, a torma, ezek a fehér növények, tehát amit a múltkor beszéltünk a színekről, hogy ezek tisztítanak, tehát étvágyat előkészítik a gyomrot az étkezéshez. Szerves savak is találhatók benne, szinte minden részében a fűszernövénynek, ez pedig anyagcsere szabályzó hatás. típusú, vitaminok is vannak benne, különösen a paprikában, petezselyemben, zellerben, retekben, vöröshagymában találhatók a fűszernövényeinkben vitaminok. Szénhidrátok, ugye kalóriával látják el a szervezetet, inkább ezek édes ízűek, illetve keményítőt, nyálkát és pektint tartalmaznak. Zsírok és olajok, hát ebből nagyon-nagyon kis százalék van benne, úgyhogy ez inkább ami termés vagy mag alakú, ezekben található meg. Érdemes utána járni, egy kicsit utána nézni a fűszerek hatásának. Friss és száraz fűszereket használunk. A friss fűszert azt általában együtt főzhetjük az étellel, a szárítottat azt inkább csak a befejezés előtt, egyrészt mert lepirulhat, megéghet, megkeseredhet, másrészt viszont sokkal kellemesebb lesz, hogyha nem áztatjuk, nem főzzük ott szét, hanem majd a befejezés előtt egy pár perccel, és még abban a gőzben esetleg a fedő alatt át fogja járni az ételünket. Igyekezzünk, hogy mindig mértéktartó legyen a fűszerezés, és igazodjunk vele az étel jellegéhez. Figyelembe kell vennünk, hogy a túlzott fűszerezés az nem javítja, hanem rontja az étel ízét. Ha bizonyos szagokat vagy ízeket el akarunk tüntetni, akkor szoktunk egy kicsit esetleg erősebben fűszerezni. Kis alagokba tegyük mindig az ételbe, különösen akkor, hogyha nem ismerünk egy fűszert. Tehát ha vásároltunk egy új fűszert, akkor ne szórjuk bele marékszámra, hanem próbálkozzunk egy kevéssel, vagy próbálkozzunk fűszerkeverékek összeállításával, mert akkor lesz szerencsésebb elfogadtatni egy új ízt. Ha elrontottunk egy ételt, akkor azt már fűszerrel sem nagyon fogjuk tudni kijavítani, úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy kár kísérletezni, inkább az óvatosság itt is, amit követhetünk. Többféle fűszert is használhatunk egyszerre, csak az legyen a lényeg, hogy egy harmonikus ízhatást érjünk el vele, tehát ne mondjanak egymásnak ellent az ízek. Vigyázni kell arra, hogy egyik se kerüljön túl súlyba. Tehát ettem már olyan fasírtot, vagy olyan ételt, ami túl borsos volt, vagy túl fokhagymás, különösen ha vendégeket várunk, azért erre nagyon kell figyelni, egy közízlésnek kell megfelelni. Inkább még az a vendég kérjen egy kis borsot, vagy kérjen egy kis sót, de ne legyen az, hogy a másik 5-6 ember esetleg kellemetlenséget szenved azért, mert egy valaki szereti a fokhagymás ételt, vagy fokhagymás fasírtot. Tehát ezekre oda kell azért figyelni. Ha csak aromát szeretnénk készíteni, akkor pedig érdemes egy tejatojásba tenni, tehát ilyen fűszer kivonatokat is tudunk készíteni, például gyümölcslevesekbe is, hogyha nem akarjuk beletenni, vagy csak darabos fahéjunkon, és nem akarjuk ott kerülgetni, vagy szegfűszeget, vagy ki mit használ bele, akkor érdemes egy főzetet készíteni, illetve lehet kömény magból is. Tehát amikor nem szereti valaki a káposztasalátába, vagy egy levesbe, vagy egy rántott levesbe azt a kömény magot, hogy ott úszkáljon, akkor ki lehet főzni egy kis víz. Be, és ezzel a vízzel felengedni, ugyan leszűrt kemény magos lével felengedni a levest, vagy hozzászűrni, és akkor ugyanazt az ízt fogjuk érezni, viszont ezek a valaki számára kellemetlen magocskák nem fognak belekerülni. Hát tárolni a száraz fűszereket ugye általában fénytől védve, jól záródó edényekbe, különösen, hogyha porított, akkor légmentesen kell, hogy tároljuk, hogy az értékes íz és illatanyagok ne illanjanak el.
Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban ismét Bükkszentkeresztre látogatunk, a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, és folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Zopf Éva Klára nővérrel.
Az első áldozás szentsége után akkor következik a bérmálkozás, ami tulajdonképpen a keresztény nagykorúság kezdete, amikor pünköstkor megkapjuk a szent lelket, ami valóságosan kiárad ugye minden egyes pünköstkor, és nem csak elképzeljük, hogy valaha kiárad, hanem ez ugye minden egyes pünköstkor így van.
Igen, és ezzel a beavatás kiteljesedik, keresztség, az eukarisztia és a bérmálás, hogy teljesen beavatódunk abba az életbe, amit Isten lehozott ide a földre személyében, és átadott az egyháznak. És hála neki, nem csak pünkös, meg nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem szintelenül árad a lélek, tehát van egy állandó lélekáradás az ő jelenlétéből fakadom, mert mondta, hogy minden nap veletek vagyok a világ végéig. Jól lehet, elment a mennybe, de ezt ígérte, tehát és ez pont a Szentlélek által lehetséges, hogy állandó lélekáradás, egy szüntelen lélekáradás, csak nekünk erre meg kell nyílni. Tehát ez az Isten részéről történik, ő leheli, mint egy légzéssel belénk a saját lelkét. Azt is mondhatnám, hogy testét, vérét, lelkét adja, valójában mindenét odaadja. Kiteszem érted a lelkemet, a szívemet, így is mondhatnánk, hogy teljesen magába akar minket vonni, és semmit nem tart vissza magából. És ez a lélekáradás, ez bennünk hasonló jelenség, mint az első pünköstkor, tehát valójában minket is átalakít. Ha nem történik a bérmálás után változás, mint ahogy igazából 14 éves voltam, amikor én bérmálkoztam, nagyon jól készítettek föl, de én éretlen voltam 14 évesen, emlékszem, hogy mik maradtak meg bennem az ünnepből, pedig tudtam, tanultam, a fejemben valahogy megvolt, de én nem voltam ráhangolódva belülről még, én nem nagyon tudtam személyesen, hogy az most milyen jelentőségű, és ilyen formában, amikor valaki még nem érett annyira, akkor is hiszem, hogy megkapja a szentséget, csak az akkor fog kibontakozni, ha tényleg megnyílik rá erre a lélekáradásra, ami Isten részéről szüntelen, és ez a megnyílás olyan titokzatos, hogy kiben hogyan szokott megtörténni, hogy tud megtörténni. Mindenesetre, amit az apostolokkal tett, azt velünk is meg tudja tenni a Szentlélek, hogy ők féltek, bezárkóztak, nem nagyon értették az összefüggéseket, még a mennybe menetelkor is olyasmit kérdeztek Jézustól, hogy mikor fogod helyreállítani Izrael országát, és nem látszott, hogy nem teljesen veszik az adást, és a pünkös meg valamit nagyon megváltoztatott, tehát itt látszik, hogy nagy erők mozdulnak meg, és a kicsi embert valahogy fölemeli, és karizmatikussá teszi, ami úgymond természetes, bár minden természet fölötti, mert Istentől van, de ami úgymond természetes adottságunk, képességünk, az egyszer csak megemeli a lélek, mintha ezeznénk a csónakba, és kihúzzuk a vitorlákat, és belekap a szél, és egyszer csak már egy elemi erő kezdi vinni az embert, nem csupán a kis karizmai.
Mit lehetnek a Szentlélek ajándékai?
Klasszikusan van a 7 ajándék, itt is a teljesség száma, mint a 7 szentség, ez nem véletlen. Isten mindig a teljeset akarja adni. Ő nem a kevésben, meg a sokban gondolkodik, hanem a semmi és a mindenbe. Ő kihívott a semmiből és vízbe a mindenbe, ez a nagyon nagy jó hír. És ezért ő magát akarja adni, ő a teljesség, és ilyen formában a 7 ajándék, bölcsesség, értelem, tanács, erősség, áhítat, vagy emberség, illetve tudomány és istenfélelem. Ez a teljesség, ez mindegyik igazából arra szolgál, hogy részt vegyünk Isten életében, és megszentelődjünk. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van a személynek a átalakulásában, a megtérésében, megszentelődésében, és Isten karizmákat is adott, karisz, ingyenes ajándék, adomány a jelentése, a karizma, ingyenes adomány, azt viszont nem annyira arra adja, hogy a saját személyes életszentségben növekedjünk, hanem a szolgálatra adja az egész egyház, és rajta keresztül a világjavára. Ezek lehetnek nagyon pici karizmák, meg lehetnek feltűnőbbek, ígyre is vannak írva a Szentírásban, Korintusi levél, első Korintusi levél, a szeretet himnusz környékén, Efezusi levél, sok helyen találkozunk karizmákkal, látjuk az apostolokon, hogy velük mit tett a Szentlélek, és az azt jelenti, hogy egy úgymond természetes képességet megemel a Szentlélek, tehát úgy, mint ahogy belekap a vitorlába a szél, és röpíti már isteni erővel. Tehát akár ha valaki énekel, akkor átadja a Szentléleknek a hangját, és az már egy ilyen lelkes, szentlelkes ének lesz, másképp hat az emberekre. Erről nem az illető tehet. Legfeljebb annyiban, hogy rá bízta magát erre a mennyei leheletre, erre a pneumára, erre a szélre, ott fúj, ahol akar, hogy belekapaszkodhasson. De az összes többi úgymond természetes adományunkat is így meg tudja emelni, ha valaki jól főz, vagy jól takarít, vagy bármi ilyeneket is, vagy jól beszélget, jól tud beszélgetni. Ha rábízza magát a Szentlélekre, az már karizmatikus beszélgetővé válhat. És aztán vannak persze a prófétai adományok, gyógyító hit adományai, nyelvima, ezek le vannak írva a Szentírásban. Ezek segítenek, hogy az intellektust térdet hajtson, és átadja az imáját is Istennek, és ne teljesen ő kontrolláljon mindent, hanem engedje, hogy a Szentlélek vezesse, és ha másokért imádkozik, akkor pedig a Szentlélek jobban tudja, hogy mi kell a másik embernek, úgyhogy ez komoly segítség egy közbenjáró imánál például. Úgyhogy ezek az adományok igazából megszámlálhatatlan, hogy milyen sok karizma van. Minden, amit Istennek adunk, akár egy tanítás, egy orvoslás, minden lehet karizmatikus. Abból derül ki, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, és úgy szolgál, úgy dolgozik, és a gyümölcseiből. Tehát, hogy akik kapják azt, azok másképp élik meg. Nem csupán egy emberi. Vagy olyat mondanak, ez olyan, mintha angyali lenne, vagy egy isteni segítség, vagy sokkal erősebb hatást gyakorol, mint ahogy Pünkösd után az apostolok sokkal erősebben hatottak, mint addig. Pedig már addig is küldte őket gyógyítani, meg ördögöt űzni, meg hirdetni Isten országát, de összehasonlíthatatlan az a különbség, ami utána, és azért vagyunk mi itt, mert elterjedt a hit pici apostolokon keresztül, akik féltek, remegtek, meg úgymond megtagadták Jézust, és ilyet tud csinálni velünk a Szentlélek.
Ez a teljes önátadás ugye nem egy egyszerű dolog. Persze mondom azt, hogy teljesen átadom magam is, akkor én meg is próbálom ezt, csak észreveszem utána, hogy hopp-hopp, azért mikor jön egy nehézség, vagy egy félelem, vagy egy szorongás, vagy amikor úgy hirtelen megpróbálom ugye visszaszerezni ezt a, vagy visszaszerezni belőle egy kicsit a kontrollálás. Ez egy nagyon jó szó, hogy az ember minél érettebb a hite. Ez a keresztény nagykorúság minél jobban kibontakozik benne, úgy gondolom, annál jobban át tudjuk adni a Jóistennek a dolgokat, amiket mi nem tudunk, hol már ember nem segíthet, ugye ott adja át a Jóistennek. És hogyha teljes hittel átadjuk, akkor is tudjuk, hogy ő úgyis sokkal jobban tud mindent nálunk.
Igen, azt gondolom, hogy abban az értelemben egyszerű ez az életátadás, hogy mindig átadjuk újra meg újra. Tehát, hogy egyszer valaki dönt mellett, ezt hívhatjuk talán megtérésnek, de utána ez egy napi, többszöri akár megújítás. Nem rossz, ha reggel történik, hogy így indulhat a nap, hogy az ember tudatosítja magába, hogy ő istené. Mert valójában ez akkor is így van, ha valaki ezt egyáltalán nem hiszi, meg nem gondolja. Tehát mindenki Isten felség területe. Tehát ez nem fakultáció. De az a mi életünk minőségét nagyon meghatározza, hogyha mi személyesen ezt tudjuk, hogy én tényleg az övé vagyok, és ezt meg is erősítem, és ezt a magam részéről hitvallásszerűen ki is mondom. És az nem baj, hogyha ezt utána észreveszem, sőt, inkább ajándék, hogy na már megint visszalopkodtam valamit, vagy itt megint én akarok az Úr lenni a háznál, vagy ebben azért nem bíztam rá az Úrra magam, vagy ez a terület kicsit vadrezervátumos, elzártam tőle. Úgyhogy akkor az informál engem valamiről, és akkor lehet teljesebbé tenni a magam részéről a megtérést, tehát az odaadást, amint ezt felismerem. Valójában az az egyszerű benne, hogy mindig ugyanaz, tehát megteszem, hogy a tiéd. Tehát kimondom, és Ez nem kell nagyon akrobatikus dolgokat átélni ehhez, és nem is kell különleges érzés, hogy most aztán már eljött az az ünnepi pillanat, amikor már nagyon úgy érzem, hogy az övé vagyok, tehát ilyen nem kell, mert akkor végig meghal az ember, aztán még mindig nem adta át az életét. Tehát érdemesebb egyszerűen mély belső belátással, ha az megszületett bennem, hogy nincs, nem ismerek megbízhatóbb szemét, mint Jézus, ráadásul ugye Isten, tehát hogy akkor természetes, hogy rábízom magam, ebben az értelme természetes, és akkor ezt megújítom. Úgy, ahogy a kisember, én a kisember meg tudom ezt tenni. És így az Úr valójában ezt a folyamatot le akarja egyszerűsíteni, mi inkább a bűneinkkel szoktuk bonyolítani ezt. Bűneinkbe akadunk bele, mint kötelekbe.
Ide bekapcsolnám azt a bizonyos hálaadást, amiről mi már beszéltünk tegnapi nap folyamán. Akkor nem titok, hogy lelki gyakorlaton is részt vettem itt most családilag Klára nővérnél, a ferences kisnővéreknél itt Bükszentkereszten, és feljött ez a dolog, amit talán én azt gondolom, hogy a hallgatókkal is jó, hogyha megosztunk, hogy nem csak azért kell hálát adnunk, ami számunkra most evidens, hogy én lélegzem is, és de jó, hogy egészséges vagyok, vagy de jó, hogy van egy gyönyörű családom, vagy de jó, hogy van hol álomra hajtani a fejem, vagy van mit ennem, hanem ha valami nehézségem van, akkor hogy azért is hálát kell adnom, ahogy te mondtad ezt tegnap, azért is hálát kell adnom, ami nehézségből esetleg a Jóisten, nem hogy esetleg, de abból a Jóisten majd egy jobbat fog kihozni, és hogy ez ezért tudja előre hálát adni.
Igen, most, hogy így a bérmálásról is beszélgetünk, és a Szentlélekről, nekem valóban a személyes életemben ez volt az egyik legnagyobb vezetés eddig Isten részéről. Ugye 14 évesen bérmálkoztam, 15 évesen kerültem Pécsett egy kis közösségbe, ez rendkívül sokat segített nekem, bátyámmal, öcsémmel oda jártunk, és egy fiatal pap mondta, hogy meg kell térni. Nem értettem először, hogy miből, mert hát hívőnek tudtam magam, de aztán mondta, hogy olvassuk a Szentírást, és akkor kapizsgálni kezdtem, hogy miből. És a gőg, vagy bármilyen, akkor leplezte le az ige fényében nekem Isten, hogy mi mindenből kell megtérni. És mondta, hogy van pünkösd ma is, tehát hogy ez nem időponthoz kötött, hanem hogy befogadható a Szentlélek. És én akkor elkezdtem vágyódni 15-16 évesen, őszintén már, így egy gyermeki őszinteséggel vágyódni, hogy én szeretném megtapasztalni. És emlékszem, mikor a nagymamáméknál már úgy nyúltam be a Bibliához a vitrínbe, az üveges vitrínbe, mintha nassolnék. Tehát ez egy út volt, ez nem így indult. És tényleg ugyanaz az élmény, hogy valami nagyon finomat. És ez a készülődés, ez ahogy engem hangolt már így Isten arra, hogy megnyíljak a Szentlélekre, ez nagyon fontos útvonal volt. Egy-két év, ami így kifejezetten közvetlenül már némi tudatossággal a Szentlélek várása volt, és azért mesélem ezt a hálaadás kapcsán, mert amikor én hegedű gyakorlás közben egyszer csak 82-ben letettem a hangszert otthon, és rábíztam magam Jézusra. Mondtam, hogy neki adom az életem. És hát bevallom, hogy vártam volna valami kis visszacsatolást, de nem jött. Egyszerűen semmi nem volt. Csak ugyanaz éreztem, mint az előtt, és egy kicsit csalódottan tovább hegedültem, gondolván térjünk a tárgyra, csináljunk valami értelmeset. És utána eltelt egy-két hónap, nem sok, és nyáron Nagy Ikmánon volt egy lelki gyakorlat, mentünk oda a testvéremékkel, közösségünkkel, és ott egyszer csak váratlanul jött három szerzetes, én sokkal később tudtam meg, hogy inkognitóban szerzetesek voltak, imádkozni a paphoz, meg a templomba, és a fakultatív programba hívtak. És ott imádkozunk együtt a templomban, és a végén kijövünk, megkérdezi az egyikük, Ágnes testvér, hogy megkaptad már a Szent Lelket? És ő nem tudhatott arról elvileg semmit, hogy én már hosszú ideje vágyódom erre, és az én nem tudatos válaszom az volt, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Mert jól lehet, már 3 éve megkaptam a bérmálásban, keresztségben meg 17 éve, de én nem éreztem még. Nem tapasztaltam belőle semmit, úgy volt bennem ez. És akkor mondtam, még nem. Erre egy meglepő választ adott, kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És aminek legjobban örülök, hogy nem akadtam fenn azon, hogy ő veszi észre. Hogy miért nem én érzem. Azt hittem, hogy ez egy kötelező fázis, hogyha tényleg ott van, tényleg megvan, akkor majd azt én szépen tapasztalom. Én azt gyönyörűen ki tudom tapintani, úgymond. És nem így volt. Ott is meg voltam hívva végül is a hitre. Hogy te most kezdj el hálát adni azért, hogy megkaptad. És ezt egy nő mondja nekem, egy idegen. És hál' Istennek tényleg akkor már hangolódtam, engedelmes voltam ott. Nem mindig van így, de ott az voltam. És akkor még 3 nap, még nem, csak valami készülődött bennem, az volt az érzésem, de még nem éreztem igazából. nem tapasztaltam. Hazafelé a vonaton, Pécs felé, ott elég komoly, egyértelmű tapasztalataim voltak, de utána még mindig nem mondtam senkinek, azt hittem, hogy szalmaláng lesz élmény, majd elmúlik. Ilyen jelenlét élmény a vonaton, újfajta örömélmény, amit nem váltott ki egy közvetlen ok. Az ige másként szólt, megnyílt a kapcsolataim, ami felszállt, és rá sokkal oldottabban, és barátságosabban, meg könnyedebben beszélgettem. Koha olyan történt, ami nehézség volt, nem akadtam úgy ki rajta, mint korábban, nem voltam olyan türelmetlen, így mentem az érettségi évébe, és akkor még könyvet is kaptam utána, aminek az volt a címe, hogy a magasztalásban rejlő erő, aztán dicsőítésben rejlő erő címen adták ki később, Merlin Carothers. Minden lapján arról szólt, hogy emberek az életük nehézségeit hogy bízzák rá egy lelki segítségével Istenre, és hogyan kezdik azért dicsérni, azért a jóért, mert mi mindig a jóért adunk hálát, amit ebből Isten kihoz. Nem az a tragédia, ami történt, mert azért rugos dolog lenne hálát adni, elég nagy ellentmondás, hanem az, mi mindig a jót köszönjük meg, amit Isten ebből kihoz. Na és hát akkor így lépésről lépésre vezetett be Isten engem abba, hogy ugye megkaptam a Szent Lelket, csak én nem láttam, nem tapasztaltam még, de mivel elkezdtem megköszönni, kibontakozott. Nem, ugyanezt olvastam fél évvel később a könyv lapjain, hogy az emberek nem tudták, mi a csuda jó van abban, ami ott történik velük, mert éppen minden porcikájuk tiltakozott ellene, mert éppen a rosszat látták benne, ahogy Mária valószínűleg a kereszt alatt állva, látva a saját fiát, aki nem mellékesen a messiás, az Isten fia a földön, hogy ott gyötrődik agonizálva egy perzsa kínzó eszközön. Nem hiszem, hogy látta emberként ebben a jót, hanem a hite látta a jót. Azt, hogy nem tudom, mit hoz ki ebből Isten, de a jót az biztos. Ennyire ismerte az Istent. Ennyire bőven ismerte őt. És ezért volt állhatatos, ezért tudott megállni. És azt gondolom, hogy ez az ő hálaadása valójában, ez az ő magasztalása Isten felé, hogy benne tudott maradni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben úgy, azzal a bizalommal és hittel, hogy te megoldod, Uram. Hogy azt nem tudom. Nem értem a dolgokat, de téged értelek. Hogy jó vagy. És ebben, ha az ember belép, az egy életforma. És nem azt jelenti, hogy azt hittem gyerekként, hogy ez ilyen lineárisan felfelé ívelő pálya, hogy az Úr nekem állandó érzelmi hátszelet ad ehhez, majd én állandóan érzem a hálát, mert hogy az elején így volt. Hát annyira jó érezni a hálát, hogy az a nem hívő is hálát adna, ha ilyet érezne. De éreztem, és azt hittem, hogy ez ilyen gyönyörű felfelé ívelő egyenes út, de egyszer csak nem is túl hamar, tehát elég sokat táplált ilyen tejjel az Isten. Egyszer csak úgy letűnt a hátszél, az érzelmi hátszél, és úgy hívott hálaadásra, már csak én zavarba jöttem először, hogy nem éreztem a hálát. Addig igen, nagyon hosszan, sok-sok hónapig. Tehát nagyon könnyű volt hálát éreznem. De utána úgy hívott a hálaadásra, mint Tamást végül is, hogy látsz Tamást, hogy most hiszem, mert láttál, de hát boldog, aki nem lát, mégis hisz, hogy ezt a boldogságot akarja Jézus, hogy mi bizalmi alapon, az alapján, amit mond és tesz, hogy mi köszönjük meg azt az isteni megoldást, ami egy helyzetben van, akár betegség, halál, gyász, csalódás, nem úgy lett, ahogy akartam, mert végülis a mi atyánkban nem az van, hogy legyen meg az én akaratom, ugye? De mégis mi nagyon sokszor zokon veszük, ha nem az én akaratom van. Tehát ha valami nekünk rosszul esik, hogy ebben a helyzetben egyszerűen hit és bizalom alapján beleállva azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hozol ki, Uram, ebből jó, csak azt tudom, hogy kihozod. És ha az ember ebbe egész életével beleáll, az mindent megváltoztat. És hát a könyvben is ott a dicsőítésben rejlő erő könyvben minden lapján olyan volt, hogy vagy a helyzet változott meg, meglehetősen érdekes és csodálatos módon, vagy az illető. Mind a kettő elég komoly csoda. Isten úgy provokálja a mi hitünket, mert azért mégiscsak ő az Isten. Tehát, hogy azt kérje az ő teremtményétől, hogy bizalmi alapon, most ne azért, mert én meggyőztelek téged, meg tapintod, meg te úgy látod jónak, meg te tapasztalod, mert azt nem hitnek hívják, azt látásnak és tapasztalásnak hívják, hanem, hogy bizalmi alapon mered kiszolgáltatni a helyzetet nekem, és rám mered bízni, és megvallod a hitedet, akkor én megmutatom neked, hogy mit jelent, hogy én vagyok az Úr.
Ezt a bizonyosságot, ezt éltem meg én is már a saját életemben számtalanszor a Jóistennel kapcsolatban. Olyan bizonyosságot érzek talán éppen amiatt, hogy
hogy a hála adás, azt úgy érzem, hogy állandó. Persze természetesen bennem is van az, hogy időnként észreveszem, hogy már megint visszavettem, és nem adtam oda a dolgokat, de ez a szó, amit most így elhangzott, ez a fajta bizonyosság végül is, hogyha az ember megtanulja, hogy ezért is hálát adjon, amit még nem tud, és azt is odaadja, amivel nem tud mit kezdeni, akkor itt lesz már, azt gondolom már a Földön, itt van az a bizonyosság, amit majd a Jóisten nekünk ad.
Így van, Pilinszky is mindig azt mondja, hogy mi azt várjuk, amit már megkaptunk. Valójában egy adventben is, hogy az ünnepléseinknél is, most a nagybőjtben is, a húsvéti időben is pontosan mi olyasminek az ünneplését várjuk, olyasmire készülünk, ami már megtörtént. Kicsit leporoljuk az eseményeket, és újraéljük az egyházi évben azt a sok titkot, amit Isten nekünk így feltárt és kinyilatkoztatott. És úgy gondolom, hogy ahogy egyre jobban belelépünk a bizalomba, a háladásba, annál jobban meg is látjuk azt a nagyon nagy jót, amit Isten elhozott a földre. És minél inkább meglátjuk a nagyon nagy jót, hogy mennyit jót tett velünk, annál tisztább lesz a látásunk az egoizmusra is. Annál könnyebben leleplezzük a saját bűnünket, és kifelé is tisztában látjuk, hogy mi az, ami viszont nem jó. Mert milliószor nagyobb a jó a kozmoszban, a világmindenségben, a teremtés miatt, a megváltás és a megszentelés miatt, tehát a Szent Háromság miatt. De tény, hogy van visszaélés, és akkor ez sokkal tisztában leleplezzük, nem lesz káosz élmény, annyira nem vagyunk olyan bizonytalankodók, nem kenjük el az igazságot, hanem a megkülönböztetés lelke, mint az egyik karizma, sokkal jobban működik akkor, ha nagyon tudod, hogy szeretve vagy. És végtelenül, tehát olyan háttérországod van, ami miatt nyugodtan megláthatod a saját bűneidet is, meg másokét, és ami legalábbis abból látható. És akkor meg lehet vallani, és így megy tovább a tisztulás. Tehát nem kell elmosni, elkenni. Azok kenik el a bűnöket, hogy nincs is bűn, meg ez se baj, az se Isten irgalmas, úgymond, és akkor el van kenve a bűn, akik valójában nem hiszik el, hogy rendkívül jó a helyzet, és meg vagyunk váltva, azok nem merik meglátni a rosszat, és így úgymond kénytelenek elkenni. Isten ezt soha nem teszi, mert tudja, hogy minket mennyire megsért a saját bűnünk.
És mennyire csodálatos, hogy itt a Földön adott nekünk ilyen segítőket, mint például te vagy Klára Nőrér, illetve itt Bükszentkereszten lehetséges másoknak is fölkeresni, úgy hiszem a ti lelki gyakorlatos programjaitokat, és itt is lehet aludni pár napot, illetve ezeken a lelki gyakorlatokon részt venni, és én biztatok mindenkit arra, hogy mikor úgy érzi, hogy elgyengült, vagy úgy érzi, hogy egy kicsit szeretne segítséget, tanácsot kapni, vagy akár csak együtt örülni, vagy megerősödni a hitben, akkor én szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek a Betlehem Lelki Gyakorlatos Házat. Meg lehet keresni az interneten, a Google-be beírva, és akkor onnantól felvenni a kapcsolatot Klára nővérékkel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent István Rádió hallgatóinak nevében is.
Köszönöm én is a bizalmat és a figyelmet, az együtt gondolkodást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Bükszentkeresztre látogattunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Copf Éva Klára nővérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó